Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az Európai Unió tagállamai, Magyarországot kivéve, a csütörtöki EU csúcson elfogadták, hogy Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában megnyissák a csatlakozási tárgyalások első fejezetét. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Ukrajna kiérdemelte, hogy tovább léphessen. Részletek Varga Mónikától.
26 Európai Uniós tagország állam, illetve kormányfője szerint az Európai Bizottságnak fel kellene gyorsítania Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Ez szerepel a vezetők csütörtöki brüsszeli tanácskozásáról közzétett zárónyilatkozatban. Az állásfoglalást egyedül Magyarország nem támogatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón azt mondta, Ukrajna kiérdemelte, hogy tovább léphessen a csatlakozási folyamatban.
Under relentless fire, Ukraine is passing reform after reform. It's impressive.
Az állandó tűzharc mellett az ország egyik reformot a másik után hajtja végre, ami lenyűgöző teljesítmény. Az Európai Bizottság támogatja az ukrán csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Ukrajna teljesítette a feladatát, így most rajtunk a sor, mert a csatlakozási folyamat érdemeken alapul, és Ukrajna kiérdemelte, hogy tovább léphessen, jelentette ki a bizottság elnöke. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint itt az ideje, hogy az EU fokozza a munkát és segítse Ukrajnát a csatlakozás felé vezető úton.
Europe security is interlinked with Ukraine security. This is why we continue to push for a just and lasting peace while paving the way.
A tagállami vezetők megerősítették azt is, hogy továbbra is teljes körű katonai, gazdasági és politikai támogatást nyújtanak Ukrajnának. Például 1 milliárd eurót különítettek el az ukrán védelmi ipar számára a befagyasztott orosz vagyonok rendkívüli hozamából, de a csúcson szó volt a készülő 18. szankciós csomagról is. A tagállami vezetők beszéltek az amerikai importvámokról, az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokról is. A tervek szerint felgyorsítják az egyeztetéseket, hogy a Donald Trump által adott 3 hónapos haladék lejárta, azaz július 9-e előtt megállapodás születhessen. A csúcson a közel-keleti helyzettel is foglalkoztak, a tagországok vezetői üdvözölték a fegyverszünetet Izrael és Irán között. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban a 26 tagállam által elfogadott állásfoglalás egy politikai nyilatkozat. Ukrajna felvételét a közösségbe még meg lehet vétózni, mondta az Inforádiónak Kalas Vivien. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense kiemelte ugyanakkor, hogy a tagországok már a vétóval való fenyegetéssel is el tudnak érni engedményeket, kedvezményeket, így a valódi blokkoló döntés már nem szokott sor kerülni. Varga Mónika interjúja.
Az Európai Tanács jogilag kötelező erejű döntéseket nem hoz, tehát inkább csak elvi politikai iránymutatást nyújt a társjogalkotóknak, tanácsnak, Európai Parlamentnek, illetve végsősorban az Európai Bizottságnak is. Az, hogy megszületett egy politikai jóváhagyás a 26 tagország részéről azzal a kapcsolatban, hogy el lehet kezdeni Ukrajnával a tárgyalások első fejezetét, meg engem meg lehet nyitni. Ez most ugyanott tart Ukrajna a jelenlegi álláspont szerint, mint Moldova. Moldovával kapcsolatban rendes következtetésekben fogadtak el döntéseket az uniós állam és kormányfők, és ott ugyanez, tehát hogy az első fejezetet meg lehet nyitni Moldovával, ezt fogadták el. Gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, Moldova esetében az idő pont is megvan, Ukrajna esetében ez még nincsen. Sor kerül majd egy Európai Unió és az adott csatlakozni kívánó tagország közötti csúcs találkozóra, amikor megnyitják a fejezetet és elkezdik a csatlakozási tárgyalásokat tulajdonképpen. Ez még az eleje, hagyományosan ez egy nagyon hosszú folyamat. Ukrajnával kapcsolatban majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, mert az Európai Bizottság 2029-ig szeretné felvenni az országot. De itt most arra várunk, hogy megkezdődjenek a tárgyalások Ukrajnával, kitűzik az első EU-Ukrajna csúcs találkozót a bővítés témájában.
Ugye úgy fogalmazott, hogy ez a tanácsi állásfoglalás az egy politikai nyilatkozat, egy politikai határozat. Hol van az a pont, amikor vétózhat egy ország egy csatlakozás kapcsán, egy tervezett csatlakozás kapcsán?
A tanácson belül, tehát amikor a miniszterek találkoznak egymással, ők vesznek részt jogilag is a jogalkotásban, ott lehet az elején, mikor azt döntötték, hogy elindítják a csatlakozási folyamatot, illetve a legvégén is lehetőség van, hiszen a legvégén, amikor már megtárgyalták az adott országgal valamennyi fejezetet, úgy ítélték meg, hogy tényleg olyan reformokat hajtott végre a csatlakozni kívánó ország, amelyet előír számára az Európai Unió, akkor a legvégén a tanácsban, tehát a miniszterek körében egyhangú döntéshozatal szükséges a tekintetben, hogy jóvá hagyják-e azt, hogy az adott ország csatlakozzon. Most én a kevés esélyt látom, hogy eljutnak a tagországok a legvégéig a folyamatnak, bármikor is lén az, és ott a legvégén fog valaki vétózni, mert azt lehet látni az ilyen tárgyalásokon, akár ebben a témakörben, akár másban, hogy már magával a vétóval való fenyegetéssel el tudnak érni a tagországok olyan saját maguk számára kedvezményeket, engedményeket, vagy tudják úgy alakítani a tárgyalásokat, ahogy ők szeretnék, hogy már nincsen szükség arra, hogy a legvégén tényleges vétózásra kerüljön sor.
Tehát ez nem feltétlenül egy ország csatlakozása ellen irányul, hanem ez egy olyan fegyver, amivel nagyon csúnyán mondva, de kizsarolhat magának egy ország mindenféle engedményeket, támogatásokat, előnyöket is akár.
Így van, ez kifejezetten egy ország csatlakozása ellen is lehet érvelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez is a tárgyalások során fog előkerülni. Most, hogyha itt konkrétan Ukrajnáról beszélünk, az egy nagyon fajsúlyos ellenérv Ukrajna csatlakozása ellen, hogy egy háborúban álló országról beszélünk. Biztos vagyok abban, hogy azok az országok, most jelenleg Magyarországot tudnám kiemelni, akik ellenzik azt, hogy Ukrajna Európai Uniós tagjá váljon, azok ezt az érvet, vagy mi ezt az érvet, már a tárgyalások közben kell, hogy felhozzuk a tárgyalópartnereknek, és meggyőzzük arról őket, hogy legalább addig, amíg háború zajlik a szomszédos országban, addig halasszuk, hogy toljuk el ezeket a tárgyalásokat, és akkor nem vagyunk arra rászorulva, hogy a legvégén vétózzunk. De persze ez is előfordulhat.
Ukrajna katonai és pénzügyi támogatása is téma volt a csúcson. Itt van bármiféle újdonság a korábbiakhoz képest?
A hagyományos módon 26 tagország azt fejezte ki, hogy elkötelezettek Ukrajna további támogatása iránt. Amit egy új eszközt fogadtak el a tanácsban, tehát ez nem a tegnapi csúcson, hanem még korábban a miniszterek körében, az az úgynevezett safe eszköz, ez gyakorlatilag 150 milliárd eurós hitelkeretet jelent, ami a védelmi ipar fejlesztésére hívhatnak le az uniós tagországok, illetve más harmadik tagországok is, így például Ukrajna is ebben a körben van. Tehát Ukrajnát ezzel a hitelkerettel, vagy ennek révén is tudják támogatni, hogy a saját védelmi iparát fejlesz-e. Ez mindenképp egy új lehetőség, hogy támogassák Ukrajnát.
Versenyképesség és az amerikai büntetővámok is terítékre kerültek. Ezekkel mi a helyzet? Lesz valamiféle kereskedelmi megállapodás az USA-val? Mert hát, ha én jól számolom, akkor jövő héten lejár ez a 3 hónapos haladék, amit Donald Trump adott például az uniónak.
Július 9-én fog lejárni Trump által adott határidő, amikor valamilyen egyességre kellene, hogy jusson az Európai Unió és az Egyesült Államok. Ha nem jutnak egyességre, akkor 50%-os kölcsönös vámok lépnek majd életbe. Ezt az Európai Unió és a tagországai mindenképpen azért szeretnék elkerülni. Most jelenleg egy olyan javaslat van az asztalon, amely egy 10%-os általányvámokat vezetne be a két fél között, tehát nem lennének ágazatspecifikus vámok. Jelen állás szerint ezt a 10%-os általányvám javaslatot hajlandóak elfogadni. Ami megosztja, ha lehet így mondani, a tagországokat, az például az, hogy Németországnak egy olyan javaslata van, vagy azt szeretné elérni, hogy kössenek egy olyan megállapodást az Egyesült Államokkal, amiben külön kitérnek az európai autókra, tehát hogy ott valamilyen akár kedvezményt kaphassanak ez a 10% alól is. Tehát ilyen tekintetben még vannak ellentétek, amivel kapcsolatban megállapodásra kell jutni, de valóban nagyon közelnek a határidő. Úgyhogy én inkább azt valószínűsítem, hogy valamilyen fajta megállapodás lesz. Amit még nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogy az Európai Unió gondolkozik más irányokba is. És az Európai Bizottságnak egy olyan ötlete van, hogy egy új világkereskedelmi együttműködést kellene létrehozni az Egyesült Államok kizárásával, és erre már van is konkrétabb javaslatuk, csatlakozni az Európai Unió 27 tagországa a már meglévő ázsiai csendes-óceániai kereskedelmi együttműködéshez, vagy blokkhoz. Ennek egyébként tagja már az Egyesült Királyság is, tehát ilyen szempontból nem lennénk újak Európából, és ennek az új együttműködés keretei között egy új fajta szabályrendszert fektetnének le, és mondom, az Egyesült Államok nem lenne a tagja.
A közösségi médiában vitázott egymással Robert Fico szlovák miniszterelnök és koalíciós partnere Andrej Danko a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. Utóbbi azért bírálta a kormányfőt, mert támogatta az Európai Tanács Ukrajnára vonatkozó zárónyilatkozatát. Danko szerint a szlovák nemzet nem akarja Ukrajnát az EU-ban. Robert Fico erre reagálva arra kérte Andrej Dankót, hogy az ellenséget inkább az ellenzék soraiban keresse, ne a partnerei közt. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Andrej Danko szerette volna, ha Robert Fico Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonlóan nemet mond az ukránok Európai Uniós törekvéseire, és felrótta Robert Ficónak, amiért Magyarország kivételével minden tagállam egyetértett abban, hogy Ukrajna további támogatásra szorul, s hogy fokozni kell a nyomást az agresszor Oroszországgal szemben. A szlovák nemzeti párt elnöke bírálta a kormányfőt, amiért támogatta az Európai Tanács Ukrajnára vonatkozó zárónyilatkozatát. Komolyan, miniszterelnök úr, a nemzet nem akarja Ukrajnát az Európai Unióban, ebben biztos lehet, üzente Andrej Danko koalíciós partnerének Robert Ficónak.
Ukrajna je bezpečnostné riziko. Ani teraz, ani v budúcnosti nemôže vstúpiť.
Ukrajna biztonsági kockázatot jelent, sem most, sem a jövőben nem lehet az Európai Unió tagja, ha belépne az Unióba, az azzal járna, hogy a NATO-ba is szeretne majd belépni, fogalmazott a közösségi oldalán a nemzetiek vezére, hozzátéve, hogy Ukrajnának segítségre van szüksége, de ennek a segítségnek az állampolgárokat kell megilletnie, akiknek már új elnököt kellene választaniuk. Robert Fico reagált a bírálatra. Nem értem, mit akar Andrej Danko. Orbán Viktor Brüsszelben hivatalosan bejelentette, hogy nem tudja támogatni az Ukrajnára vonatkozó zárónyilatkozatot, mivel kormánya elutasítja Ukrajna uniós tagságát. A többi 26 uniós tagállam, beleértve Szlovákiát is, támogatja Ukrajna európai perspektíváját, ezért a megfelelő zárónyilatkozatot ebben a szellemben fogadták el. Mi ebben a meglepő, félreérthető vagy a szlovák nemzeti érdekeket sértő, elnök úr? Írta Robert Fico a közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egész nap küzdött Szlovákia érdekeiért, különösen az energetika területén. Szomorú, hogy itthon a koalíciós partner ahelyett, hogy támogatna, indokolatlanul becsmérel. Arra kérem Andrej Dankót, hogy az ellenségeket inkább az ellenzékben keresse, ne azok közt, akik mindvégig támogatták és most is támogatják, tette hozzá Robert Fico. A szlovák kormányfő, aki a brüsszeli csúcstalálkozó menetét tárgyilagosnak és kiszámíthatónak nevezte, péntek hajnalban megismételte, hogy Szlovákia nem támogatja az Oroszország elleni 18. szankciócsomagot, amíg nem kap az Európai Bizottságtól garanciákat az orosz gáz 2028. januárjától történő behozatali tilalmára vonatkozó javaslattal kapcsolatban.
Budeme mať istotu, že nebudeme poškodení týmto rozhodnutím. Mak nám zagarantujú dostatočný objem plynu.
Ha ez a döntés nem jár hátránnyal számunkra, ha garantálják a megfelelő mennyiségű gázellátást jó áron, ha biztosítják a jelenlegi tranzitdíjak megtartását, és ha egy esetleges a Gazprommal szembeni per elvesztése esetén valaki vállalja a költségeket, akkor elégedettek leszünk, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
2035-re kell a GDP 5%-ára emelniük védelmi kiadásaikat a NATO tagországoknak. Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők Program vezetőjét, Exterde Tibor kérdezte a hágai NATO csúcs döntéseiről.
Mindig felülvizsgálják a fenyegetések alapján, hogy milyen képességekre van szükség, meghatároznak képességcélokat, azokat országonként lebontják, és most valószínűleg bővülni fog. Nyilván itt meg kell határozni pontosan, hogy ez mi lehet. Vannak olyan utak, vannak olyan hidak, vannak olyan kritikus infrastruktúra elemek, amikre joggal mondható az, hogy ez szükséges, különösen a szövetség keleti szárnyának megerősítéséhez, mert ugye egy sokkal rosszabb az infrastruktúra. Ez majd le lesz bontva, hogy mit fogad el a NATO költségként. Nyilván, hogyha valaki mondjuk polgári védelmet épít, azt el fogják fogadni. Tehát, hogyha Németországban elindul a bunker program, az elszámolható. Az egyértelműen elszámolható, azt majd meglátjuk, hogy az utak és vasutak hogyan és milyen körülmények között számolhatók el.
Azt mondja az amerikai elnök, hogy reméli, hogy a pénzt amerikai felszerelésekre fogják költeni, mert hát azok a világon a legjobbak. Igen ám, de itt van nekünk az Európai Unióban Franciaország, a világ negyedik legnagyobb exportőre, az lőszertől repülőgépig mindent tud gyártani. Hogy fogják eldönteni, hogy kiszállítson?
Ezt egy adott ország fogja eldönteni, hogy azt a képesség célt, amit a NATO megjelöl, milyen eszközökkel éri el. A NATO azt nem mondja meg, hogyha mondjuk kell egy harckocsi dandár, vagy egy nehéz dandár, akkor milyen harckocsit vegyen. Vehet Abramset is, vehet Leopardot is. Tehát ez az ország szuverén döntése. Nyilván Donald Trump teljesen érthető okokból azt szeretné, hogy amerikai fegyvereket vegyenek ebből a többletpénzből az európai országok, de még a legközelebbi amerikai szövetségesek is, például Lengyelország nagyon sokat fordul, nem is európai országhoz, hanem Dél-Koreához. Ez egy szuverén döntés, és ez így is fog maradni.
Van elég fegyvergyártó kapacitás a Földön ahhoz, hogy a megemelkedett NATO tagországi védelmi költségvetéseket el lehessen költeni? Lehetett arról hallani, hogy az európai országok lőszerüket elhasználták már, mert odaadták Ukrajnának.
Ez egy kiváló kérdés, ezt majd meglátjuk. Itt van egy szűk keresztmetszet, nagyon sok dolgot gyárt Európa, nagyon sok dolgot meg nem gyárt Európa, tehát van, amit az Egyesült Államoktól kell egyébként megvenni, de az is kérdés, hogy az amerikai kapacitások elégségesek-e, hiszen nem csak Európáról szól a történet Amerika számára, Amerika egy globális hatalom, szól a Távol-Keletről, szól a Közel-Keletről, Izrael a legközelebbi szövetség és az Egyesült Államoknak, tehát lehet, hogy az Egyesült Államok elő fog Izraelnek légvédelmi rakétákat adni, mint egy európai NATO szövetségesnek.
Az, hogy az ötödik cikkelyt megerősítették, ennek van jelentősége? Hát azt sose törölték el. Miért kell akkor megerősíteni?
Nyilván Donald Trump is mondott egy-két olyan mondatot, amire lehetett felépíteni ezt a kommunikációs kampányt, hogy Donald Trump pro-rossz, Donald Trump ott fogja hagyni a NATO-t. Ezért kellett ez, ugye ez talán a kommuniké első pontjában van benne, hogy mindenki egyért egy mindenkiért, ezt megerősítjük. Donald Trump ezt aláírta, aláhúzta. Tehát ezek után ezeket a retorikai elemeket, amik tényleg Donald Trump részéről lehetett mondani, hogy valamennyire alásták az ötödik cikkeit, ezt el lehet felejteni. Itt van egy nagyon erős amerikai állásfoglalás.
Honnan lehet azt tudni vagy sejteni, hogyha egy NATO tagállamot támadás ér, mondjuk a balti végeken, akkor mindenki el fog indulni?
Hát ha a balti államokat megtámadja Oroszország, akkor az Egyesült Államok is ott lesz. Az európai képességek egyébként, hogyha megnézzük az országonként, nyilván a spanyolok meg a németek nem állnak túl jól, de a finnek meg a lengyelek, akik a Baltikum közvetlen szomszédai, nagyon is jól állnak és fejlődnek. És az oroszok helyében nem próbálnám ki egy balti államon egy konvencionális támadással megnézni azt, hogy a NATO reagál-e, különösen a hágai csúcs után.
Van annak valami szabálya, hogy a NATO-nak milyen arányossággal kell reagálnia?
Nincsenek ilyen szabályok, ez politikai döntés lesz. Nyilván az a kérdés, hogy az adott agresszió micsoda. Tehát, hogyha orosz csapatok nyíltan átlépik mondjuk az észt határt, azon túl sokat nem lehet vitatkozni. De ha balti tengeren van valami, mondjuk egy légi vagy tengeri összeütközés, azon lehet vitatkozni. De teljesen nyílt, nagy arány, az, amit Oroszország 2022. februárjában csinált Ukrajnában, azon nem lehet vitatkozni, ezt mindenki el fogja ismerni agressziónak.
Már hogyha a NATO tagállam ellen történik.
Egyébként ez a másik nagyon fontos, hogy az irreális ígéret Ukrajnának arról, hogy egy visszafordíthatatlan útja van a NATO-ba, az lekerült. A kommunikéből nincs ott. Ukrajna segítése ott van. Egyébként Ukrajnának adott eszközök, pénz, az is elszámolható majd a költségvetésbe. Tehát egy ilyen engedményt tett az Egyesült Államok az európaiaknak, Ukrajna támogatásának, de cserébe lekerült teljesen a napi rendről Ukrajna NATO tagsága.
A NATO új célkitűzése értelmében 2035-re a tagállamoknak a GDP-jük 5%-át kell védelmi célokra fordítaniuk, azonban már az elfogadáskor több ország mentességet kért ez alól. Az Inforádió Reggelinfo című műsorában Ignát Márk beszélgetett Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével.
Ez az 5%-os védelmi kérés egy jelentős lépés. Jelenleg a NATO tagállamainak a GDP-jüknek 2%-át kell a hadseregükre fordítaniuk. Ezt a szabályt 2014-ben vezették be. Az akkori 28 NATO tagállam közül csupán 3 teljesítette ezt a kritériumot, azonban az elmúlt évtizedben végbe ment jelentős biztonsági változások miatt a legtöbb európai ország fegyverkezésbe kezdett. Ennek köszönhetően a tavalyi évben már 32 tagállamra bővült védelmi szervezetnek az országainak a kétharmadat teljesítette ezt a 2%-ot, és ugye ez az 5%, amiről tegnap döntöttek, ez miből is áll össze, 2 részre lehet bontani, 3,5%-ot kell hagyományos védelmi kiadásokra költeni, mi tartozik ebbe a kategóriába, például a katonáknak a fizetése, a laktanyáknak a fenntartása, a fegyverrendszerek, különböző hadászati eszközöknek a beszerzése. Ezekre kell fordítani minden egyes évben a bruttó hazai össztermék 3,5%-át, és ezt kiegészíti egy 1,5%-os egyéb kiadás, amiben a kibervédelmi képességeknek, a hírszerzési képességeknek a fejlesztése tartozik, illetve a stratégiai jelentőségű infrastruktúrának a fejlesztése.
Van olyan tagállam, amely már most teljesíti ezt az elvárást?
Nincs. A 32 tagállam közül Lengyelország van a legközelebb ehhez a szinthez. Ők tavaly a GDP 4,1%-át költötték védelemre, de ez egy kiugró érték. A második helyezett Észtország sem tudta elérni, még a 3,5%-ot sem.
Ugye a spanyolok egyedüliként felmentést kaptak. Ezt hogyan fogadta a többi tagállam, és mi ennek az oka?
Hát ugye a NATO-ban konszenzuális döntéshozatal van. Minden egyes tagállamnak vétójoga van, egyetlen egy tagállam is meg tudja akasztani a döntéshozatalt. A spanyol miniszterelnök gyakorlatilag megfenyegette a NATO főtitkárát, hogyha nem kapnak mentességet, akkor blokkolni fogják ezt a döntést. A spanyol miniszterelnök Pedro Sánchez kettő indokra hivatkozott. Egyrészt, hogy ők nagyon messze vannak Oroszországtól, a legfőbb fenyegetettségi kockázattól, ami igaz is több mint 1800 kilométerre van két ország egymástól. A másik indokuk pedig, hogy Spanyolországban nagyon nagy terhet jelent a szociális ellátórendszernek a finanszírozása, amit nem tudnának fenntartani, hogyha az 5%-os kisebb szám rájuk is vonatkozna, és hogy hogyan fogadta a többi tagállam nem jól, azóta számos egyéb szövetséges, például Belgium vagy Luxemburg is mentességet akar kiharcolni magának. Lengyelország, a lengyel vezetés pedig azért kritizálta a spanyolokat, hogy ezzel aláássák a NATO egységét.
Most abból, amit mond, az látszik számomra, hogy azért a tagállamok egyrészt nem örült ennek az 5%-nak úgy alapból sem.
Természetesen számos olyan tagállam van, amely még az idei évben, még a GDP-jének a 2%-át sem fogja védelemre költeni. Ugye előbb említettem Luxemburgot, de Belgium is egy ilyen ország, Kanada is. Kanadát is az Egyesült Államok vezetése régóta kritizálja, hogy túl keveset költ a védelemre. Olaszország is egy ilyen ország. Tehát általában azt lehet mondani, hogy azon országok, amelyek minél messzebb helyezkednek el Oroszországhoz képest, annál kevésbé akarnak védelemre költeni.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Kántor Viola, viszont hallásra.